Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől. Amen. Kedves testvéreim, Mózes második könyvéből olvassuk Isten igéjét, Mózes második könyvének 16. részéből. Az első 7 verset olvassuk, aztán a 13-tól 22. versig terjedő szakaszt. Mózes második könyvének 16. részében az első 7 vers és a 13. verstől következő szakasz így szól. És elindulának Élimből, és érkezék Izrael fiainak egész gyülekezete Szín pusztájába, mely Élim között és a Sínai között van. A második hónapnak 15. napján az Egyiptom földjéről való kijövetelük után. És zúgolódék Izrael fiainak egész gyülekezete Mózes és Áron ellen a pusztában, és mondának nékik Izrael fiai. Bár meghaltunk volna az Úr keze által Egyiptom földjén, amikor a húsos fazék mellett ülünk vala, amikor jól lakhattunk vala kenyérrel, mert azért hoztatok ki minket ebbe a pusztába, hogy mind e sokaságot éhséggel öljétek meg. És mondta az Úr Mózesnek, íme én esőképpen bocsátok néktek kenyeret az égből. Menjen ki azért a nép, és szedjen naponként arra a napra valót, hogy megkísértsem, akar-e az én törvényem szerint járni, vagy nem. A hatodik nap pedig úgy lesz, hogy mikor elkészítik, amit bevisznek, az két annyit tesz, mint amennyit naponként szedegettek. És mondta Mózes és Áron Izrael minden fiainak, este megtudjátok, hogy az Úr hozott ki titeket Egyiptom földjéről. Reggel pedig meglátjátok az Úr dicsőségét, mert meghallotta a ti zúgolódásotokat az Úr ellen. De mik vagyunk mi, hogy mi ellenünk zúgolódtok? És történt, hogy este fűrjek jövének fel, és ellepék a tábort. Reggel pedig harmadszállás lőn a tábor körül. Mikor pedig a harmadszállás megszűnék, íme a pusztának színén apró gömbölyegek valának, aprók, mint dara a földön. Amint meglátták az Izrael fiai, mondának egymásnak, mán ez, mert nem tudták, mi az. Mózes pedig mondanékik, ez az a kenyér, melyet az Úr adott nektek eledelül. Az Úr parancsolata pedig ez, szedjen abból kiki, amennyit megehetik, fejenként egy ómert. A hozzátok tartozók száma szerint szedjen kiki azok részére, akik az ő sátrában vannak. És aképpen cselekedének Izrael fiai, és szedének, ki többet, ki kevesebbet. Azután megmérik vala ómerrel, és annak, aki többet szedett, nem vala fölöslege, és annak, aki kevesebbet szedett, nem vala fogyatkozása. Kiki annyit szedett, amennyit megehetik vala. Azt is mondá nekik Mózes, senki ne hagyjon abból reggelre. De nem hallgatának Mózesre, mert némelyek hagyának abból reggelre. És az megférgesedett, és megbűszödék. Mózes pedig megharagudott rájuk. Szedék pedig azt reggelenként, kiki amennyit megehetik vala, mert ha a nap felmelegedett, elolvat vala. A hatodik napon pedig két annyit kenyeret szedegettek vala, két ómerrel, egyre-egyre. Eljövének pedig a gyülekezet fejedelmei minnyájan, és tudtára adták azt Mózesnek. Isten áldja meg az ő igéjét és ennek magyarázatát. Most jöjjetek, hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, az Úr Jézus által köszönjük néked, hogy advent 4. vasárnapján is összegyülekezhettünk, hogy dicséretet mondjunk te neked, és magasztaljuk a nevedet, meg annyi testi, lelki gondviselésedért. Köszönjük néked mindazokat a testi javakat, amiket az elmúlt napokban is kaptunk. Köszönjük, hogy lelki módon is megáldottál bennünket, és egész valónkra gondot viseltél. Nem érdemeljük ezeket tőled, Urunk, nem érdemeljük se a lelki, se a testi ajándékaidat, mert sok vétek lakik bennünk, és az életünk sokszor egyáltalán nem azt mutatja, hogy a tiéd volnánk, és hálásan követnénk téged, hanem sokszor inkább a hitetlenségünkről teszünk mi is tanúbizonyságot, úgy, hogy régen Izrael fiai. Köszönjük, hogy nem bűneink szerint bánsz velünk, de hadd kérjük most, hogy tisztogassál meg bennünket minden vétektől, amit ellened elkövettünk. És köszönjük néked, atyánk, most a legnagyobb kincset, amit adhatsz nekünk az életben, ez a kegyelmed, a szereteted, a bocsánatod. Köszönjük néked, hogy ezzel tisztogatsz bennünket újra meg újra, és teszel alkalmas arra, hogy veled járhassunk, veled élhessünk mégis. Köszönjük néked, hogy újra és újra tőled van, ami alkalmatos voltunk, arra, hogy eléd jöhessünk, hogy kérhessünk, hogy dicsérhessünk, magasztalhassunk téged. Köszönjük néked most az együttlét örömét, békességét, kérünk, szenteld meg együttlétünket a te drága igéd tanításával, és add, hogy hittel tudjuk hallgatni a te igédnek hozzánk szóló üzenetét. Magunkba tudjuk azt fogadni, el tudjuk vinni innen, és a hétköznapi életünkben hadd legyen élővé, erővé, békességé, örömmé, életté az, amit itt hallunk. Kérünk, áld meg együttlétünket, és áld meg mindazokat, akik a mai napon összegyűlnek, hogy téged magasztaljanak. Atyán, köszönjük, hogy az Úr Jézus nevéért meghallgatsz bennünket most is. Amen. Ígehirdetésre készülve, testvéreim, énekeljük a 214. énekünknek a második versét. Tégedet azért alázatos szívvel kérünk, oltalmazz atyánk jobb kezeddel. Isten tiszteletünk alapigéit János evangéliumának 6. részéből olvassuk. János evangéliumának 6. részéből az első 7 verset, valamint a 24. és 35. vers közti részt olvassuk, a hosszabb szakaszt pedig leülve hallgassátok meg. Tehát János evangéliumának 6. részéből az első 17 verset olvasom, és a 24. verstől a 35. versig terjedő részt. Ezek után elment Jézus a galileai tengeren, a Tibériáson túl, és nagy sokaság követé őt, mivel hogy látták vala az ő csodatételeit, melyeket cselekszik a betegeken. Felméne pedig Jézus a hegyre, és leült ott tanítványaival. Közel volt pedig húsvét, a zsidók ünnepe. Mikor azért felemelte Jézus a szemeit, és látta, hogy a nagy sokaság jő ő hozzá, mondta Filipnek, honnan vegyünk kenyeret, hogy ehessenek ezek? Ez pedig azért mondta, hogy próbára tegye őt, mert ő maga tudta, mit akar cselekedni. Felele néki Filip. 200 dénár áru kenyér nem elég ezeknek, hogy mindenikük kapjon valami keveset? Mondta néki egy az ő tanítványai közül, András, Simon Péter testvére, van itt egy gyermek, kinek van 5 árpa kenyere és 2 hala, de mi az ennyinek? Jézus pedig mondta, ültessétek le az embereket. Nagy fű volt azon a helyen. Leültek azért a férfiak, szám szerint mintegy 5000-en. Jézus pedig vevé a kenyereket, és hálát adván adta a tanítványoknak, a tanítványok pedig a leülteknek, hasonlóképpen a halakból is, amennyit akarnak vala. Amint pedig betelének, mondta az ő tanítványainak, szedjétek össze a megmaradt darabokat, hogy semmi el ne vesszen. Összeszedék azért, és megtöltének 12 kosarat az 5 árpa kenyérből való darabokkal, melyek megmaradtak az evők után. Az emberek azért látva a jelt, melyet Jézus tett, mondának, bizonnyal ez ama próféta, ki eljövendő vala világra. Jézus azért, amint észrevette, hogy jönni akarnak, és őt elragadni, hogy királyukká tegyék, ismét elvonult egymaga a hegyre. Mikor pedig esteledék, lementek az ő tanítványai a tengerhez, és beszállván a hajóba mennek vala a tengeren túl Kapernaumba. És már sötétség volt, és még nem ment vala hozzájuk Jézus. Mikor látta a sokaság, hogy sem Jézus, sem a tanítványok nincsenek már ott, beszállának ők is a hajókba, és elmentek Kapernaumba, keresve Jézust. És megtalálták őt a tengeren túl, és mondának néki, Mester, mikor jöttél ide? Felelen ékik Jézus, és mondta, bizony-bizony mondom nektek, nem azért kerestek engem, hogy jeleket láttatok, hanem azért, mert ettetek a ma kenyerekből, és jól laktatok. Munkálkodjatok, ne az eledelér, amely elvész, hanem az eledelér, amely megmarad az örök életre, amelyet az embernek fia ad majd nektek, mert őt az atya pecsételte el, az Isten. Mondának azért neki, mit cselekedjünk, hogy Isten dolgait tegyük? Felele Jézus, és mondanékik, az az Isten dolga, hogy higgyetek abban, akit ő elküldött. Mondának azért neki, micsoda jelt mutatsz te, hogy lássuk és higgyünk néked, mit cselekszel? Ami atyáink a mannát ették a pusztában, amin megvan írva, mennyei kenyeret adott vala enniük. Mondta azért nekik Jézus, bizony-bizony mondom nektek, nem Mózes adta néktek a mennyei kenyeret, hanem az én atyám adja majd néktek az igazi mennyei kenyeret. Mert az az Istennek kenyere, mely a mennyből száll alá, és életet ad a világnak. Mondának azért néki, Uram, mindenkor ad nekünk ezt a kenyeret. Jézus pedig mondta, én vagyok az életnek a ma kenyere. Aki hozzám jő, semmiképpen meg nem éhezik, és aki hisz bennem, meg nem szomjazik soha. Advent van, karácsony már a küszöbön áll, és ennek az ünnepkörnek a centrumában Biblia Jézus Krisztus áll, akit várunk vissza. Őt várjuk, akiről eddigi adventi vasárnapjainkon fontosabbnál fontosabb dolgokat tudhattunk meg. Azt mondta, hogy én vagyok a jó pásztor, azaz a népemnek az egyedüli vezetője, védelmezője, táplálója, aki magamat is feláldozom, bizonyítva ezzel az enyém iránti szeretetemet. Meg is tette, és azután föltámadt a halálból. Elmondta azt is, hogy ő nem csak a jó pásztor, hanem ő az út, akin járva az emberek elérhetik az atyát. Az egyetlen út, akiben híve közösségre juthatnak a mennyei édesatyával. Aztán elmondta azt is, hogy ő az egyetlen igazi szőlőtő, akiben híve folyamatosan részesülnek az emberek mind abban az Istentől való lelki tápanyagban, ami ahhoz kell, hogy sok gyümölcsöt teremjenek, és Isten dicsőségére szolgáljon az életük. Jó pásztor, az út, az egyetlen igazi szőlőtő, és akkor ma egy újabb kép tárul elénk, amiben az ő csodálatos személyének a titkáról beszél az Úr Jézus, mondjuk egyszerűen az ő dicsőségéről beszél az Úr Jézus. Azt mondja, én vagyok az életnek kenyere. János apostol egy hosszú párbeszédet ír le a János evangéliumának a 6. részében, ami Kapernaumban, valószínűleg az ottani zsinagógában hangozhatott el az Úr Jézus és a jelenlevő zsidók között. És ennek során, ennek a párbeszédnek a során mondja ki az Úr Jézus, én vagyok az életnek a ma kenyere. Aki én hozzám jön, semmiképp meg nem éhezik. És aki hisz bennem, meg nem szomjazik soha. A párbeszédnek ez a strukturális, de még inkább teológiai központja. Ez áll a fókuszban, ez az ön bemutatás, be Jézus megint leleplezi a dicsőségét előttünk is, meg az ottaniak között is. És most ebbe mennénk bele egy picit. Először is az Úr Jézusnak a dicsőségéről hadd szóljak itt. Röviden szeretném azt láttatni veletek, hogy ennek a mondásának, hogy én vagyok az életnek a kenyere, mindegyik szava fontos. Ugye emlékeztek arra, hogy az én vagyok, ez a kifejezés az Istennek a neve az Ószövetségbe. Ő maga így mutatkozik be Mózesnek a csipkebokornál. És amikor Jézus ezt mondja, hogy én vagyok, akkor azt mondja, én vagyok az az Isten, aki Mózessel beszélt. Én Isten vagyok. Ő nem egy ember pusztán, hanem Isten és ember egy személyben. Ezt, hogy én vagyok, ezt az isteni nevet, az Úr Jézus csak ebben a párbeszédben 3-szor alkalmazza magára. 3-szor mondja el. Tehát olyas valaki ő, aki egy az Istennel, akiben Istent magát kell látnunk. A másik, amit mond, én vagyok az életnek kenyere, az élet szót emelném ki. Tudnunk kell, hogy a görög nyelvben, a bibliai görög nyelvben az életet két szó fejezi ki. Az egyik a biosz, amit ismerünk a biológia szóból is. Ezzel a biosz élettel bír a növény, az állat és az ember is. Ez a biosz, ez egy olyan élet, ami ki van téve, úgy mondom most a halál hatalmának és erejének. A másik szó, amit a görög használ az élet jelölésére, ez a zoé, ami pedig Istennek az élete. Ez egyedül Istenben van, ez a fajta élet. Vele kapcsolatosan hangzik el a Szentírásban, hogy ő él, ezzel az élettel él Isten, a zoé élettel, ami meg nincs kiszolgáltatva a halálnak. Halál fölött álló, sőt a halál fölött győzedelmes élet. Ahogy ezt Jézus maga is bemutatta. Na most minden embernek a születésétől fogva van biosz élete, biológiai életünk. Ez is Istentől való egyébként, ezt is ő alkotta, de jelenleg senkinek sincs, sőt nem is volt soha zoé élete senkinek. Nincs senkiben az isteni élet, az Isten élete, a zoé élet. Jézus, amikor azt mondja, hogy én vagyok az élet kenyere, akkor ezt a zóét használja. Az Isten élete van én bennem. Isteni élet lakozik én bennem, ami bennetek nem lakozik. Istenben lakozik, és én bennem lakozik, aki vagyok, aki Isten vagyok. Bennem van a zóé élet. És a harmadik szó, amit használ az Úr Jézus, a kenyér, amiről meg mindenki rögtön asszociál arra, hogy az a legalapvetőbb táplálék, abban az időben is így volt. Azt sokasította meg ott ugye az Úr Jézus éppen az előző napon, pusztában. Én vagyok az a létfontosságú valaki a számotokra, aki nektek, akiknek nincsen zoé életetek, megadom ezt az isteni életet, az Isten életét, mondjuk így az örök életet. Tehát mind a három szó fontos, én vagyok az életnek kenyere, akire nektek szükségetek van. Emlékezzünk most vissza a mannára, amit Isten adott Izrael népének a pusztában, azért, hogy éltesse őket, az ígéret földjére vezető vándorútukon, éltette is őket az alatt a 40 év alatt, amíg ott bolyongtak a pusztában, megkapták minden nap ezt a csodálatos mennyei kenyeret, ami nem valami földi táplálék volt, tehát nem valami bozótnak vagy bokornak volt a termése, hanem csodálatos módon teremtette nekik Isten ezt a tápanyagot, táplálékot. De ez csak egy testi tápanyag volt, testi táplálék volt, ettől még a zsidók meghaltak. Meg is haltak, mondja itt Jézus a beszélgetés során később, hogy meg is haltak a ti atyáitok a pusztába, hiába ették a mannát. De a mennyei atya adja most nektek az igazi kenyeret, amelyik nem csak egy, hogy így mondja, a földi életet ad nektek, hanem örök életet ad nektek. És az én bennem van. Engem ad nektek az Atya, hogy általam nyerjétek meg az Istennek az életét, az örök életet. Tehát csodálatos dolog ez, testvéreim, hogy az embernek, akinek nincsen ez a zoé élete, ez az isteni élete, az örök élete, ez mégis megkaphatja Krisztusban. Krisztus által részesülhet abban. Jobban értjük ezt a dolgot, testvéreim, hogyha megfontoljuk most a történelmi hátteret. Ugye emlékeztek arra, hogy Isten megteremtette az első emberpárt, és az Éden kertjébe tette őket. És ottan, mint kiderül a Bibliából, két fa volt. Az egyik volt a jó és gonosz tudásának a fája, a másik fa pedig az életnek a fája volt. Amikor az első bűnt elkövette Ádám és Éva, akkor ők a jó és gonosz tudásának a fájáról szakítottak, És az volt a büntetésük, hogy Isten kizárt őket az Éden kertjéből, és ott elhangzik a harmadik részben ez, hogy azért kell őt kizárni, hogy ne tudjon szakítani a másik fáról, az életnek a fájáról. Az életnek a fájáról. Xylou tész zóész. Így nevezik, így mondja az Ószövetség görög fordítása, a Septuaginta ezt az életfáját. Hallottátok talán, hogy Xylou az a fát jelent, tész, zóész. A birtokos eset az életnek a fája. Hogy ne egyen a zóénak a fájáról az ember, ezért kivon zárva az Édenből. S onnantól kezdve testvérek az ember lelkében egy hatalmas nagy űr keletkezett. Az ember, hogy így mondjam, elvesztette azt az életet, amiben előbb részesülhetett, mert szedhetett az életnek a fájáról, és részesülhetett a zói életből, az Isten életéből, de most már nem, a bűneset után már nem részesülhetett abból. És ott maradt egy nagy űr, egy nagy vákum az ember lelkében, életében. Éhezi és szomjazza az ember a vizet, meg a táplálékot minden napon. Ez egy testi dolog, de a lelkünk is létezik, és a lelkünk is éhezik és szomjazik, mégpedig miután? A zóé élet után, az Isten élete után. Ez egy olyan erős hiány érzett testvérek, egy olyan lelki szükséglet, amit minden áron próbál az ember, minden egyes ember megszüntetni. Bár az emberek nagy részeinek halvány fogalma nincs, hogy ez micsoda benne, nem tudja beazonosítani, nem tudja meghatározni úgy ezt a lelki éhséget, mint ahogy a testi éhséget vagy szomjúságot be tudjuk azonosítani, mert megmondjuk, hogy szomjas vagyok, nagyon szomjas vagyok, vagy nagyon éhes vagyok, ennem kell valamit, vagy innom kell valamit, és akkor tudjuk, hogy mit akarunk, mert mi hiányzik. De az ember a lelkével nem így van, az ember lelkileg nem tudja, hogy neki a zóé élet hiányzik. Nem tudja, hogy az Isten élete hiányzik neki, amihez nem tud hozzáférni egyetlen ember se a bűneset óta. Nem tud hozzáférni, és ezért vágyik utána. Kínozza ez a vágy, csak nem tudja, hogy mi után. Egészen addig nem tudja, amíg a Bibliát nem kezdi olvasgatni, vagy nem kezdi templomba járni, és nem mondják el neki, hogy ember, neked a zóé élet hiányzik, az Isten élet, az örök élet hiányzik. Akkor kezdi el kapizsgálni, hogy mi hiányzik ő neki tulajdonképpen, mert addig nem tudja. Addig egyenesen arra gondol, hogy Isten biztos nem kell nekem. Az Isten élete biztos, arra nincs szükségem. Mindenre szükségem, hogy csak az Istenre nem. Nézzétek meg az emberek legnagyobb részét. Az utolsó, akire úgy érzik, hogy nekik szükségük volna, az Isten. Sokkal inkább úgy gondolják, hogy neki másra van szükségük. Ne, a munkára van szükség. A pénzre van szükség, az élvezetekre van szükség, a szórakozásra, a jó pozitív élményekre, az önértékelésre. Mindenre szükségünk van, csak éppen az Istenre nincs. Márpedig az Isten igéje azt mondja nekünk, hogy az igazság az, hogy az zóé hiányzik neked, az Isten élete. Ami benne van, az benned nincs meg. És erre viszont amihez annak idején hozzáférhettél te az Éden kertjébe, ott megvolt még, de azóta, hogy a bűneset történt, nincs meg. Viszont erre vágyol. Erre vágysz igazán, a zóé életre. Testvérek, ez az alapvető hibája, vagy hogy így mondjam, hiánybetegsége az életünknek, mindnyájunk életének, amikor csak már megfogantatunk, már onnantól kezdve hiányzik nekünk a zóé élet. A világra jövünk, hiányzik nekünk, és egy ilyen zóé élet, egy Isten élet hiányba szenvedünk, hogy így mondjam. Ez egy alapvető hiánybetegség, aminek számtalan következménye van. Ugyanúgy, mintha valaki éhezik, és nem eszik, vagy szomjazik, és nem iszik, annak is előbb-utóbb összeomlik az egész ember. És ennek a lelki éhségnek, szomjúságnak is ugyanolyan tragikus következményei vannak, és ezt érzékelik a pszichológusok, a filozófusok is, költők, írók, festők, filmesek, zenészek is. Érzékelik, hogy az ember állandóan keres valamit, állandóan kutat valamit mindenhol, a zsebében, a szomszédban, a másik emberbe. Állandóan keres valamit, de soha nem találja meg. Nem találja meg. Maga se tudja tulajdonképpen, hogy mit keres. De jön az Úr, és azt mondja, engem keresel? Engem keresel te? A Zoé életet keresed. Az embernek, testvérek, ezt a nyomorúságát, hogy nincs neki a Zoé élet, de majd meghal utána, és közben nem tudja, hogy erre szomjazik, hanem mással próbálja ezt az űrt magába betölteni, és megeszik minden mocskot, meg megiszik minden mocskot, csak hogy valahogy megszüntesse ezt a lelki nagy hiányjelet önmagába, ami kínozza, ami gyötri őt, ami szenvedteti őt, ami állandóan kiújul, bármit csinál. Na, testvérek, ez az alaphelyzetünk. És itt van valami nagy csoda, hogy amikor ezt elkezdjük kapizsgálni, fölfogni, nagyjából megérteni, akkor kezd Jézus szava jelentőssé válni a számunkra, aki azt mondja, hogy én vagyok az életnek a kenyere, a Zóénak a kenyere, akit ha megeszel most idézőjelbe téve, vagy megiszol idézőjelbe téve, akkor visszanyered a Zóé életet, az Isten életét. Közösségre jutsz megint az Istennel. Ugyanaz lesz benned, mint ami benne van. Az az élet, az igazi élet, az örök élet, az isteni élet. Úgy is lehetne mondanunk most, testvérek, a bibliai képeket használva, hogy amit Ádám és Éva, az ősszüleink elvesztettek az Édenben, az élet fáját, azt nekünk Isten Jézusban adja vissza. Ott az életfája gyümölcséből vették az isteni életet, valahogy nem tudjuk, hogy hogyan volt ez, mint volt ez, nem is fogjuk megmagyarázni. De az biztos, testvérek, hogy amit ott elvesztettek, őszüleink, s velük együtt mi is, azt Isten nekünk az Úr Jézusban adja vissza. A mi számunkra, az Édenen kívüli emberek számára, ő az életnek a fája. Ő az életnek a kenyer, ezt a képet használta. Amikor, testvérek, az Úr Jézus erről a benne lévő Zoé életről beszélt, és azt mondja, hogy ennek vagyok a kenyere, akkor ezzel valami kardinális dologról beszélt. Akkor nem arra akart utalni, hogy én vagyok az, aki a földi életet a számodra egy kicsit elviselhetőbbé teszem. Nem erről van szó. Nem arról van szó, hogy te egy kicsit olyan szomorú ember vagy, olyan depressziós vagy, olyan csökkent értékűnek érzed magad, olyan rossz a hangulatod, meg a közérzeted, hát fegyél be engem, s tőlem majd jobban lesz minden. Nem erről van szó. Itt sokkal többről, mérhetetlenül többről van szó. Az Úr Jézus nem egy hangulatjavító tabletta, amit megszégyenülés érzésre bekap az ember. Hanem Jézus az életünknek, a lelkünknek, a létünknek a legalapvetőbb szükségletét elégíti ki. Mert megadja nekünk a Zoé életet. És újra összekapcsol minket, hogy így mondjam, Istennel. Egyébként az embernek a Zoé élet hiányos állapotát még csak súlyosbítja egy körülmény, amit szeretnék még azért megpendíteni, az, hogy az ember a halálnak kiszolgáltatott. Tehát akiben nincs az Isten élete, az a halál árnyékának a völgyében áll állandóan. Mindig ott lebeg ez a sötét árnyék, hogy egyszer meghalsz. Te tudod, hogy egyszer meghalsz. Ki vagy szolgáltatva a halálnak. És utána mész az örök halálba. Mert nincs benned a Zoé élet, amelyik a halál fölött áll, amelyik a halál, amelyiken nem uralkodik a halál. Nincs örök életed. Annál inkább, testvérek, jelentős az, hogy amikor Jézust mi hittel megragadjuk, akkor nem csak a létünknek ez a legmélyebb éhsége és szomjúsága csillapodik le, mégpedig egyszer s mindenkorra, hanem a halál sem lesz most már olyan félelmetes a számunkra, mint előtte. Mert tudjuk, hogy örök életünk van. Tudjuk, hogy megyünk Istenhez, ha meghalunk. És a halál, az örök halál nem fog elnyelni minket. Mert Isten életét nem nyelheti el. Az. Sőt, az nyeli el a halált. Ahogy testvérek, egy puzzle játékban egy adott hiányt, csak egy adott darabka képes betölteni, csak az illik oda, csak az passzol oda, ugyanúgy vagyunk mi is, hogy a mi létünknek, lényünknek, életünknek a legalapvetőbb hiányát senki és semmi más nem tudja betölteni, a Zoé élet hiányát. Senki és semmi nem tudja be. Lehet akármennyi pénzünk, akármennyi vagyonunk, akármennyi diplománk, akármennyi sikerünk az életbe. Akármilyen élvezetek lehetnek, akárhol járhattunk a világ, bármelyik zegébe, zugába. Semmi nem tudja, és senki nem tudja betölteni ezt az űrt. Egyedül Jézus. Az életnek, a Zoé életnek a hordozója. A harmadik pontunk az, testvérek, hogy az Úr Jézus életének és a benne levő életnek a hozzáférhetőségéről kell valamit mondani. Mert az a kérdés, hogy ha Jézusban tényleg ott van ez az isteni élet, ez a Zoé élet, amit megkapva betöltődik ez a nagy hiányunk, és amely vigasztal minket, hogy örök életünk, üdvösségünk van, és Istenhez fogunk megérkezni a végén. Na de ehhez a Zoé élethez, ami Jézusban van, én, mai ember, hogy tudok hozzájutni? Hogy tudok hozzájutni? Hogy tudok hozzáférni? Hiszen, ha már templomos ember vagyok, tudom, hogy az Úr Jézus itt volt ezen a földön, de utána elment innen, és most jelenleg ül az Atya Istennek a jobbján. Vagy hogy lehet itt a földön hozzáférni akkor? Hát úgy, testvérek, hogy ő az igében jelen van. Mindig ide lyukadunk ki. Az írott igében, az ő kinyilatkoztatásába, a Bibliába, és annak a magyarázatába. Az Úr Jézus, testvérek, az ő lelke által jelen van köztünk. Ül az Atya Isten jobbján az ő istenséges embersége szerint. De istensége szerint mégis itt van közöttünk, az írott igében és annak a magyarázatában. Az ő lelke által. Az biztos, hogy itt van. És az, amit az Úr Jézus mond neki, mond itt ebbe a beszélgetésbe, azt mondja, az én beszédeim lélek és élet. Az én beszédeim lélek, az most nem, azt tegyük zárni, élet. És megint a Zoé-t mondja, a Zoé az az én beszédembe van. És mondja neki Péter, az igébe olvassuk, hogy örök életnek beszéde van te nálad. Az örök életet hordozza a te beszéded, a Zoé életet hordozza a te beszéded. Jézus is mondja, Péter is mondja, és mi is mondjuk, hogy az Úr Jézusnak a beszédében és annak a tiszta magyarázatában ma is itt van köztünk az Úr Jézus maga, az életnek, a Zoé-nek a kenyere, és benne ebben hozzáférhető a számunkra is a Zoé élet. Egyébként nagyon szép az, hogy már az Ótestamentumban benne van az a gondolat, testvéreim, hogy Isten igéje életet ad az embernek. Mert abban benne rejlik magának az Istennek az élete. Azt mondja a Mózes 5. könyvének a 8. része, hogy nem csak kenyérrel él az ember, hanem mind azzal él az ember, ami az Úrnak szájából származik. Ami Isten szájából származik, az élteti az embert. Ezzel az igével védekezik az Úr Jézus a pusztában a sátán kísértése ellen, amikor azt mondja, változtasd a köveket kenyérré. És mondja Jézus, nem változtatom, mert nem csak kenyérrel él az ember, hanem azzal az igével, azzal a beszéddel, ami Isten szájából származik, mert az Isten beszéde, azaz Isten életét, a Zoé életet hordozza. Már akkor így volt. Mózes 5. könyvének a 32. részébe olvassuk, mert nem hiába való, azaz üres ige ez nektek, hanem ez a ti életetek. Ez a ti életetek. És ezáltal hosszabbítjátok meg napjaitokat azon a földön, melyre átmentek. Megint az ige nem üres, hanem ez a ti életetek. Ebből éltek ti. Csak tartsátok meg az én rendeléseimet és végzéseimet, mondja 4. Mózes 18, mert melyet, ha megcselekszik az ember, él azok által. Él. Az Isten életébe, testvérek, az igéje által részesültek már régiek is. És az a Zoé élet, most azt kell mondjuk, az az örök élet, ami fölülemel minket a halálfélelmen, meg az örök halálon is tulajdonképpen, a kárhozaton is, ami részesít minket az Isten életében, vagy ami által részesülünk az Isten életében, ez az igében van. Itt van köztünk, testvérek, az Isten élete, a Krisztusban rejlő isteni élet. Az igében van köztünk, és annak a tiszta hirdetésébe, hogy így mondjam, itt férünk hozzá, számunkra ez az élet fája, itt férünk hozzá az igében a bennünket örökké éltető zóé élethez, Istenhez, magához. A következő kérdés, a negyedik kérdésem, hogy de hogyan, milyen módon tudok én ebben az életben részesülni? Ha tudom, hogy itt van, az igében, a Krisztus igéiben, szavaiban, az evangéliumban, hogyan részesülök? Hát testvérek, a zóé életben, az Isten életében azért lehet, illetve úgy lehet részesülnünk, hogy befogadjuk hitáltal a szívünkbe. Befogadjuk hitáltal a szívünkbe. Semmi más út nincs. Ebben a nagy párbeszédben, ami itt zajlik a János Evangélium 6. részében, úgy nevezik ezt, hogy a kenyérbeszéd, az egész rész ezzel foglalkozik, ezt írja le, ebben újra meg újra az Úr Jézus visszatér oda, hogy hinnetek kell bennem. És akkor a tietek lesz általam ez az élet, ez az isteni élet. Hinnetek kell az én szavaimban, az én beszédeimben, és akkor a tietek lesz. A hit testvérek. Az embereknek a legnagyobb része állandóan azt hiszi, hogy neki valamit csinálni kell, azért, hogy örök élete legyen, hogy részesüljön az Isten életébe. Hogy el kell mennem a templomba, ezt meg azt az előírást kell teljesítenem, vagy Isten törvényét be kell tartanom, és akkor majd részesülök az Isten életébe, az örök életébe. És nem, testvéreim, nem azt mondja Jézus, hogy ezt és azt csináljátok, hanem azt mondja, higgyetek én bennem. És ha hisztek én bennem, az olyan, mintha magatokba fogadnátok engem, mintha személyesen bemennék az életetekbe, a szívetekbe. Közösségetek lesz velem, ha hisztek bennem, ha bíztok bennem, ha szerettek engem. És akkor én általam így részesültök ebben az életben. Én részesítelek benneteket. A hit, testvérek, végig. A 29. versben már erről beszél. A hit az, amivel ehetitek az ember fiának testét, és ihatjátok a vérét. Az Úr Jézus nem szó szerint értette, nem kanibalizmus tanított az embereknek, hogy egyetek meg, és igyatok meg a véremet. Nem az, hogy szó szerint szedjetek szét, és egyetek meg, hanem azt mondja, ez azt jelenti, hogy hinni én bennem. Ha hisztek bennem, akkor befogadtok magatokba. Belétek épülök, ha szabad így mondanom. A tietek leszek. Egyszer beszélgettem egyébként egy katolikus professzorral, az állandóan ezt magyarázta nekem, hogy a ostyába meg a borba, ha valaki beveszi a misén, akkor abba bevette magába Jézust. Mert megvan írva János 6-ban, hogy enni meg inni kell. Hát hiába írtam neki, hogy ember. Hát Jézus, amikor elmondta ezt, akkor se azt akarta, hogy egyék meg a szószoros értelmében, hanem azt, hogy higgyenek benne. Ez nem szó sincs itt miséről, még az úrvacsoráról sincs szó, testvérek. Nehogy valaki azt higgye már, hogy úgy fogadja be magába Jézust, hogy eszi az úrvacsora kenyerét, és issza a bort. Nehogy ezt higgyétek. Azok jelek, amik Jézusra emlékeztetnek, aki meghalt és föltámadt, és most már a mennybe van. Amikor mi úrvacsorázunk, akkor hitáltal részesülünk a Krisztusból, aki a mennybe van. És az ő szavai viszont itt vannak, és megragadjuk a szavaiban őt magát. De mindig a hit a lényeg. Mi nem változtatjuk át a kenyeret Jézus testévé, és a bort nem változtatjuk át Jézus vérévé. Nem testileg a szánkkal veszük magunkhoz Jézust, szó sincs ebbe az egész szakaszban arról, hogy a szájukkal veszik az emberek Jézust magukhoz, és úgy részesülnek az Isten életébe, hogy megeszik, testileg megeszik, hanem arról van szó, hogy lelki értelembe hittel befogadják. Hisznek az ígébe, testvérek. Ez a döntő. Hiszünk az ígében, és ha hiszünk az Úr Jézusról szóló igében, hiszünk az ő szavaiban, akkor abban titokzatos módon ő vele, magával, a zóé élettel jutunk közösségre, és ő éltet bennünket. Ha valaki, testvérek, nem hisz az igébe, ezt kell mondjuk, nem hiszi a Krisztusnak a tanítását, nem hiszi azt a Krisztusnak az evangéliumát, az, hogy azért halt meg, és azért támad föl, hogy nekünk örök életet szerezzen, hogy megváltson minket. Ha nem hiszek Jézusnak az evangéliumába, a kereszt evangéliumába, nem hiszek magába Jézusba se, és akkor nincs is zóé életem. Akkor nem ettem meg az életet adó, az örök életet adó kenyeret. De ha hiszek, akkor megvan. akkor ő általa bennem lakik, velem van az Isten élete. Amikor az Úr Jézus itt a Kapernaumi zsinagógában azt mondta az embereknek, hogy újra és újra, hogy higgyenek ő benne, ezerszer alával húzva, higgyenek én bennem, akkor választás elé állította őket. Ugyanúgy, testvérek, mint ahogy Isten annak idején a zsidókat a pusztába választás elé állította. Azt mondja nekik, elétekbe adtam az életet, és jót, a halált és a gonoszt. Válasszátok az életet, mondja nekik, hogy élhessetek, mint te, mind a te magod. Jézus is azt mondja az embereknek, ha nem hisztek én bennem, meghaltok. Éltek még egy darabig, aztán a halál legyőztiteket, és utána mentek a pokolra. De aki én bennem hisz, annak élete van. Lehet, hogy meghal, de a halál nem nyeli el, az örök halál sem nyeri el, hanem megy haza Istenhez. Én életet biztosítok neki, örök életet, üdvösséget. Itt van előttetek, válasszatok, milyen útra indultok. Hisztek én bennem, és éltek, vagy nem hisztek, és meghaltok a ti bűneitekben. És ugyanez van, testvérek, ma is. Az Úr Jézus bennünk, engem is ugyanígy állít választásért, titeket is. Kikerülhetetlen ez, testvérek. Az Úr Jézusnál ezt nagyon sokan nem szerették, meg ma se szeretik, mert úgy szeretjük elmismásolni a dolgokat, de Jézus nem mismásol el semmit, hanem ő feketén-fehéren beszél. És azt mondja, ha hisztek én bennem, az örök élet a tiétek, részesültetek az Isten életből, hozzá kapcsolódtatok az élő Isten, ez a ti teremtő. És ha nem hisztek, akkor nem. Akkor levagytok vágva róla, hogy így mondjam, és egyszer csak az örök halál el fog benneteket nyelni. És ott aztán gondolkoztatok róla, hogy mi hiányzik a pokolba. Csak nem fog eszetekbe jutni soha. És nem fogtok benne részesülni soha. És ott fog gyötörni benneteket a pokolban ez a belső kín, hogy nagyon hiányzik valaki, akiről nem tudjátok, hogy ki az. De belehaltok ebbe, és nem lesz enyhület. Válasszatok, testvérek, Jézus nem szereti ezt elmosni. És nekem se szabad elmosni. Lehet, hogy van, aki engem azért nem szeret, mert mondom, hogy élére állítom a dolgokat. De lehet, hogy van, aki azért szeret, mert legalább megmondom. Hogy Jézus az élet és a halál útját állította elém is, nekem is el kellett dönteni. Hiszek Jézusba, vagy nem? Elfogadom őt megváltó uramként, rábízom magamat, befogadom-e a szívembe őt, az íge szavaiban híve, vagy nem? És megadatott nekem az, hogy hihettem. És megadatik nektek is az, hogy higgyetek. De akarjatok hinni ebben a Jézusba, akarjátok befogadni, akarjátok a magatokévá tenni ezt a Krisztust hitáltal. Ne csak tudjatok róla, mert úgy járhattok ti is, meg sokan úgy is járnak, testvérek, hogy tudják, hogy Jézusban van az Isten élete, az isteni élet, az örök élet, és nem veszem el. Ott van, de nem megy. Nem, mint a kortársa is egy csomó hallották, és mégse hittek benne. És ma is sok ember van így, testvérek, ott ülnek a templomokba, hallják ezt az ígét, tudják ezt az ígét, elméletileg, racionálisan, de nem hisznek Jézusba, nem adják meg magukat neki. Nem fogadják őt a szívükbe, és nem teszik az életük centrumába. Ne legyetek ilyenek. Olyanok, mint az ember, aki előtt ott van megterítve az asztal, és nem vesz el róla semmit. Tehát ott éhen hal egy terített asztal mellett. És ha valaki hisz Jézusba, testvérek, akkor mi lesz annak a következménye? Ez az utolsó gondolat még. Annak következménye, testvérek, az, hogy az ember és Isten között létrejön a kapcsolat. Mert az Isten élete lesz, hogy így mondjam, vele is, az emberrel. Lesz egy vonala az Istenhez, egy közös pontja. Krisztus által létrejön ez az életkapcsolat Isten és az ember között. És ezzel betöltődik ez a nagy lelki éhség és szomjúság, az az űr, amiről az elején beszéltem. Betöltődik, megszűnik. Azt mondja Jézus, hogy úgy megszűnik, figyeljétek, hogy fogalmaz Úr Jézus, hogy aki hisz én bennem, az soha meg nem szomjazik. Ez nagyon fontos, hogy soha. És aki én bennem bízik, és én bennem hisz, az semmiképpen nem éhezik meg. Soha, semmiképpen. Se életibe, se halálába. Soha, Semmiképpen, mert közössége van az Istennel. Én bennem híve. Az én szavaimban híve. Rám bízva magát. Jézus testvérek nem oldja meg az embernek minden élet problémáját, de a legalapvetőbb problémáját megoldja az életünknek. Azt meg fogja oldani, testvérek, hogy teljessé válik az életem. Betöltődik ez a hiány. Lehet, hogy továbbra is beteg leszek, s nem lesz annyi pénzem, mint szeretném, vagy nem állnak helyre a dolgok körülöttem egy csapásra. Az lehet, hogy nem úgy lesz, ahogy szeretném, de az biztos, hogy az ember akkor már másképpen fogja venni ezeket a kanyarokat is. Mert a lelkében tudja, hogy örök életem van, üdvösségem van. Nem azért, mert megdolgoztam érte, hanem azért, mert Jézus az enyém, a megváltóm, az Uram. És benne enyém az Isten élete, az örök élet, az üdvösség. És testvérek, ez csodálatos dolog még talán a következmények közül, hogy az ember számára a halál is elveszti azt a fajta jelentőségét. Tehát ezt erről személyes bizonyságtételeket kellene meghallgatni, hogy akik nem hisznek Jézusba, azok hogy néznek a halálra. És meg kéne hallgatni azokat, akik bíznak az Úr Jézusba, hogy ők hogy néznek a halálra. Az ő számukra ez más. Én már láttam egy-két hívő embert így hazatérni az Úrhoz, és láttam, hogy ők nem úgy halnak meg. Az ő haláluk az más. Ott olyan vigasztalásuk van a halál árnyékának a völgyében is. Olyan békességük van, hogy tudják, hogy hova van. Még ők vigasztalgatják a környezetükben lévőket, akik ott szomorkodnak, hogy elvesztik őt. Hát ne sírjatok, majd édesapám is mondta, hogy már majd viszont látjuk egymást. Egy kis idő eltelik, és aztán látjuk egymást megint, és együtt leszünk örökké az Úrnál. Miattam ne szomorkodjatok. Hát testvérek, annyira más, mert az ember számára a halál azt a rettenetességét, ami azért van a halálban, mert az ember tudja, hogy az ítélőszék elé megy, és utána a pokol várja, mert az egész életét azzal töltött el, hogy nagyon jó ember volt, csak éppen az Úr Jézussal nem fogadta a szívébe. És az életet eleresztette. Lehet, hogy ott volt mellette, de nem köllött neki. Megelégedett önmagával. Ez már nincs a hívőknél. És olyan szép az is, testvérek, hogy az ember, aki így jár, az elkezdi szeretni azokat az embereket, akik ugyanabban az életben részesültek. Éppen János apostol írja a levelébe, hogy nem csak arról van szó, hogy az életünk már nem éhezik és nem szomjazik, meg nem is csak arról van szó, hogy a halálra másképp nézünk, hanem azt mondja, abból tudjuk meg, hogy átmentünk a halálból az életre, hogy szeretjük a testvéreinket. Ez milyen szép ez. Hogy azok, akik részesülnek Krisztus életében, a mennyei kenyeret eszik, isszák, azok megszeretik egymást. Benned is az az élet van, mint bennem. Hát akkor ez nem csak, hogy bennünket Istennel összeköt, hanem egymással is összeköt. Ugyanaz a Krisztusod neked is, mint nekem. Hát ez egyek vagyunk a szomorúságba, az örömbe, a gondokba, a bajokba. Imádkozunk egymásért, segítünk egymásnak, ahogy tudunk, vagy amikor tudunk. Mert szeretjük egymást. Mert ugyanaz éltett téged is, és engem is. Az úrvacsoránál egy kicsit ez kiábrázolódik. Pál apostol is mondja, amikor egy kenyeret eszünk, elmegyek a bódba, egy kenyeret veszek, és ugyanabból az egy darab kenyérből részesül mindenki. És ugyanaz az egy darab kenyér összeköt minket. És hozzák a bort, ugyanaz a fajta bor, ugyanabból a borból részesülünk mind. És az is összekapcsol minket bizonyos értelemben. Hát még Jézus, akire a szentjegyek utalnak. Hát még ő, hogy összekapcsol minket. Ezáltal válunk az ő élete részeseiként egymásnak szeretett testvéreivé. Más az élet így, testvérek. Más az élet, ha nem éhezem, és nem szomjazom, mert Jézusban enyém az Isten élete, és más az élet, hogyha a halálra gondolok, akkor se úgy gondolok rá, mint ahogy korábban. Nem olyan rettenetes, mert tudom, hogy ki vár utána, hova megyek. És vannak barátaim, testvéreim, szeretnek engem, és én is szerethetek másokat, és odaállhatok valaki mellé, akiben ugyanaz a Krisztus van. No, advent 4. vasárnapja van, amikor emlékezünk is Urunk első eljövetelére, De emlékezünk arra, hogy még egyszer el fog jönni. És mi várjuk őt. Várjuk őt, aki a jó pásztorunk, várjuk őt, az utat, ami utunkat az atyához, várjuk az igazi szőlőtövet, akiből élünk, és gyümölcsöt teremhetünk az Isten dicsőségére, és várjuk Jézust, az életnek a kenyerét. Hát várjuk Jézust, a mi Urunkat. Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Mennyei Atyán, köszönjük néked, hogy amit elvettél Ádámtól és Évától, mert megérdemelték, hogy elvett tőlük a te életedet, az életfáját. Azt köszönjük, hogy nekünk visszaadtad Krisztusban, a te áldott fiadban, az örökkévaló fiúban, a názáreti Jézusban, akiben ott van ez az isteni élet. És köszönjük néked, hogy ő ugyan ott van a mennybe, ülvén a te jobbodon, de köszönjük, hogy itt is van az írott ígében és annak a magyarázatában. Köszönjük néked, hogy valóban itt van, és az a beszéd, amit hallunk, ezért élő beszéd, az a beszéd, amit olvasunk, ezért élő ige, ahogy írva van, hogy az Isten igéje élő és ható. Zoé életet hordoz, és energész, energiát hordoz. Köszönjük néked, Urunk, hogy ebben híve milyen lehet az élet. Újra milyen lehet az Istene való közösség, az Isten élet, a te életed, Atyánk. Kérünk téged, hogy segítsél bennünket, hogy higgyünk a Krisztusban. Látod, hogy magunktól nem tudjuk elvenni ezt az életnek a kenyerét. Nem tudjuk magunkhoz venni, nem tudjuk megenni, nem tudjuk meginni, de segíts, Urunk, hinnünk benne. Segíts megragadnunk a Krisztust, hogy életünk legyen újra. És betöltődjék az a nagy lelki hiány bennünk, amivel járunk, kellünk, amit próbálunk itt is, ott is betölteni, bár azt se tudjuk, hogy mi ez. Segíts, Urunk, bennünket, hogy ma megértsük és higgyünk a Krisztusban, hogy enyhüljön, sőt megszűnjön ez a hiányérzet, hogy megszűnjön a halál félelem, a haláltól való rettegésünk, hogy megszűnjön a magányunk is. Áldunk téged, Úr Jézus Krisztusunk, aki valóban megtörted a testedet, és kiontottad a véredet. Köszönjük, hogy érettünk áldoztál, és adod nekünk magadat. Ma is adod az ígében, hogy higgyünk te benned, és életünk legyen. Köszönjük néked, hogy odabízhatjuk rád magunkat, és kérünk, hogy ha már odabíztunk, akkor fogadd el hálánkat ezért. Nem is tudjuk, hogy mit mondjunk, Urunk. Csak a köszönet van a szívünkben, a szánkon is. Csak hálát tudunk neked sóhajtani, és rebegni, és mondani, és egy örökké valóság nem lesz elég, hogy elmondjuk, hogy mennyire hálásak vagyunk neked, és mennyire szeretünk téged. De köszönjük néked, hogy már most is kifejezhetjük ezt. Úr Jézus, légy áldott azért, hogy adtad magadat értünk, és adod magadat nekünk. És köszönjük, hogy benned ott van az élet kenyere, magasztalunk, életnek kenyere. Köszönjük, hogy rád bízhatjuk most az ünnepünket, kérünk áld meg délutáni együtt létünket is. Ragyogjon föl köztünk a te áldott személyed, Urunk Jézus, nem csak ma délután, hanem a jövő hét alkalmain is. Akár koncert legyen az, akár bűnbánati előkészítő, akár a jövő vasárnap és hétfői istentiszteleteink. Urunk, legyél velünk is, és ragyogj közöttünk. Világosítsd meg a szívünket, életünket. Köszönjük, hogy meghallgatod esedezésünket nagy nevedért. Amen. Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellen, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Az Úr Jézus Krisztus mondja, én vagyok az életnek a ma kenyere. Aki hozzám jő, semmiképpen meg nem éhezik, és aki hisz én bennem, meg nem szomjazik soha. Az Úr legyen gyülekezetünknek őriző pásztora. Amen.